Fosztó László egyetemi oktató, a Kisebbségkutató Intézet munkatársa van telefonvonalban, és én azt javasolom, hogy kezdjük az elején, tehát meséljen egy kicsit a pályája alakulásáról, hogy mi motiválta önt, hogy roma szakértő legyen, a roma kérdésekkel foglalkozzon.
Én Csepisztánygyögyi születésű vagyok, és ott nőttem fel az Őrkő közelében, tehát gyermekkorom óta láttam a cigányokat, a romákat, és hát nem mindig volt ez egy nagyon békés kapcsolat, féltünk a gyerekként tőlük, meg hát a cigány gyermekektől is féltünk, és na hát az idősebbek, a szülők még néha riasztottak is vele, hogy ellop a valamelyik cigány, elvisznek a tekére, vagy ilyen. Ilyen emlékeim vannak gyermekkoromból, azt hiszem, hogy egy ilyen borzongás volt azért a más életforma iránt. Az egyetemi éveim alatt én néprajz szakra jártam, magyar nyelv és irodalom főszak, néprajz mellékszak, akkor két szakosok voltunk, és hát úgy alakult, hogy barátaim, akik Budapesten szintén néprajzosok, antropológusok voltak egyszer, jöttek ezzel az ötlettel, hogy szereztek egy hátizsáknyi fénykép filmet, az a régi fekete-fehér filmet, amit a Fortepán kidobott volna, mert lejárt már az érvényességi határideje, és akkor, de ez még jó film volt, és az ötlettel is ők jöttek, hogy menjünk el egy olyan faluba, ahol van egy nagy cigány közösség, és akkor beszéljünk velük, és hogy az életükről készítünk fényképsorozatot. Tehát ez volt talán az első ilyen szakmai jellegű kíváncsiság, érdeklődés, meg hát a lehetőség is ott volt, mert tényleg rengeteg film ott volt, tehát a negatív fekete-fehér film a mai digitális világban már lehet, hogy a fiatalabb generáció is nagyon ismeri, vagy használja ezt. A kezdet aztán oda vezetett, hogy abban a faluban én hosszú időn keresztül visszajöttem, meg hát ott megbarátkoztam a helyekkel.
Milyen faluról volt szó?
Ez úgy hívják, hogy Székely Száldobos. Ez Erdővidéknek egy faluja, olyan 30 éve lassan. Tehát ez elég régecske volt. És akkor ott a faluban elég fontos volt a pünkösdista gyülekezet. Tehát, hogy ez egy ilyen új vallási mozgalom volt, és én ezzel a gyülekezettel kezdtem foglalkozni, és hát ebből készült aztán az első szakdolgozatom, a diplomadolgozatom a néprajz szakon. Azóta is a pünkösdizmus, meg hát a romák azok így a szakmai érdeklődésemet követik, vagy én követem ezt, tulajdonképpen ez megmaradt azóta is.
Igen, ezt a települést említette Székelyszáldobos. Láttam, hogy több tanulmányt is írt a településsel kapcsolatban, tehát ezek fellelhetők az interneten.
Igen, igen. Tehát ezzel a névvel szerepelt a falu, tehát nincsen értelme, hogy analizáljam. Amúgy az antropológiában, vagy a néprajztudományban is van egy ilyen gyakorlat, hogy nem mindig nevezik meg a települést konkrétan, de hát ez már olyan régóta terepem nekem. Már azért is volt ez egy érdekes, ugye Erdővidék többnyire magyar falvakból áll, és ez egy román nyelv, roma közösség a falu mellett is. Most már egy egész nagy település végső soron, egy negyede épült ki. Hasonló ilyen térszerkezet van még ott a medencében, vagy hát annak a peremén, például Bölön és Bölön patak közötti kapcsolat ilyen, ahol szintén egy unitárius magyar falu, és mellette egy pünkösdista románul beszélő cigány közösség, roma közösség. Tehát ezek voltak a számomra a kulturális másságnak is egy ilyen elég érdekes kontrasztja. A helyiek ugye rögtön mindenféle összeesküvés elméletet is elképzeltek, hogy miért vannak ott román cigányok, hogy ezt az állam bátorítja, meg hogy a múlt rendszerben ugye a titkos szolgálat bátorítja a romákat, hogy térjenek meg pünkösdistának, meg hogy tulajdonképpen a székelyek asszimilációjára van kitalálva az egész, de hát nem. Én az eddigi kutatásimban nyilvánvalóan erre semmiféle ilyen helyi bizonyítékot nem találtam. Néha a múlt rendszernek a titkos szolgálata részéről volt ilyen nyilatkozat. Egy interjúra emlékszem, amit Gazda Árpád készített egy temesvári volt szekus tisztel, aki azt mondta, hogy igen, Ceausescu-nak voltak ilyen ötletei, hogy az etnikai tisztítás, vagy tiszta Románia projektet, ezt vagy minél véghez, kérdés, hogy az etnikai változásoknak egyik ilyen eleme bíztatni, vagy bátorítani, hogy térjenek pünkösdista hitre, és akkor majd nyugatra el fognak menni. De hát ez nem vallott be neki sem, és azóta hát nyilván már sok víz lefolyt az Olton is, meg ott a Kormos patakán is, úgyhogy sok minden változott. Én azt látom, hogy javult a helyzet. Egészen konszolidált házak is vannak, és hogy ez sokat változott. Hát ez a másik eleme az érdeklődésemnek, vagy a roma kutatásnak is, ez egy ilyen hangsúlyos pontja, hogy nem csak egy kulturális másságról van szó, hanem egy szegénység, vagy ilyen szociális hátrányról is, ami a roma közösségre jellemző, igazából az egész társadalmunkra jellemző, a romák ezt csak elszenvedik, tehát ez nem azt jelenti, hogy ők szeretik azt, hogy szegényen éljenek, vagy hogy ki legyenek rekesztve. Tehát ebből a szempontból ugye a kisebbség kutatás a társadalmat valahol kritikusan is szemléli, hogy miért marad fenn ilyen hosszú időn keresztül ez a fajta hátrány, ami sújtja ezeket az embereket, illetve hogy milyen módon működik a rasszizmus, mert ezt nem lehet másnak nevezni, mint rasszizmusnak, hogy valakit a bőrszíne miatt, vagy a kulturális mássága miatt is hátrány ér.
Hogy nem az Őrkőt kezdte el kutatni?
Voltunk Őrkőn is, éppen ugyanazokkal a barátaimmal, kollégáimmal, de hát az szerintem túl közeli ilyen szempontból nekem. Valahol az antropológiai kutatásnak egy ilyen régi alapvetése, hogy egy idegen kultúrát egy bizonyos távolságból lehet jól megérteni, mert hát ez a módszert annak, a terepmunkának is az alapja, hogy el kell valahova menni, bele kell egy másik világba lépni, és ott részt venni egy ideig, és utána visszatérni. Tehát valahogy az Őrkő az elég közel volt, vagy túl közel volt talán. De hát így most idősebb fejjel én is gondoltam erre, hogy azért ideje volna visszatérni, különösen, hogy én Szent Györgyről azóta elköltöztem már elég régóta. Tehát amúgy a Szent Györgyiekkel és az otthoni, hát a családomnak a tagjai még most is ott élnek Szent Györgyön, és én magam is úgy gondolok magamra, mint székely Szent Györgyi ember.
Annak ellenére, hogy Kolozsváron él már nagyon régóta.
Hát ez nem csak Kolozsváron, mert járkáltam azért a világba. Kolozsvára visszatértem 2007-ben, tehát amikor megalapult a Kisebbségkutató Intézet, akkor jöttem én vissza Kolozsváron.
Addig hol volt? Magyarországon?
Hát, Magyarországon tanultam egy ideig, és utána Németországban is, végülis a doktori dolgozatomat, ott írtam antropológiából a Halle-i Max Planck Szociálantropológiai Intézetbe, és azután tértem vissza.
Valószínű, hogy azért jó egy idegen kultúrát kutatni, mert kívülállóként másképp látja az ember, vagy meglát olyasmit is, amit, hogyha nagyon közel áll ahhoz a kultúrához, természetesnek veszi, hogy az úgy van, nem?
Igen, tehát azt hiszem, hogy végülis az etnográfia, vagy az antropológia leíró jellegű ilyen része az, ami arról szól, hogy elmesélni egy másik világnak a jellegzetességeit, jellemzőit, az valamilyen szinten közel áll a művészetekhez, tehát olyasmi, mint az irodalom. Csak hogy hát általában ugye az irodalom az egy művészet, akinek van tehetsége, az a saját világáról jó könyveket tud írni, és hát a nagy írók azok mind így működnek, hogy a saját világukról, vagy önmagukról képesek egy olyan képet rajzolni, amiből mások is megértenek sok mindent arról a világban, de élnek.
És hát a fantázia világa.
Igen, hát a fantázia persze szükséges. Az etnográfia abban különbözik ettől, hogy ez egy leíró, ez egy szakma, ezt meg lehet tanulni. Tehát ez nem feltétlenül egy ilyen művészi adottsághoz köthető, hanem egyszerűen vannak olyan eszközei az etnográfusnak, amit használ. Elmegy, tudja, megnézi a helyi viszonyokat, a tér szerkezetet, hogy hogyan van felépítve, beszélget az emberekkel, interjút készít, fényképeket készít, megfigyeli a részt a ritusokon, amik ott történnek, és hogyha ezt egy külső szempontból nézi, akkor még hogyha egy szerényebb tehetségű ember is, ugye akkor is ügyesebben vagy jobban meg tudja ragadni azokat a különbségeket, amik vannak a világban, mint hogyha saját magát próbálná megérteni, leírni, mert ahhoz egy nagyobb önreflexió szükség. Itt mindig téved az ember, amikor etnográfiát végez, amikor etnográfusként részt vesz a másik világban, akkor a tévedései azok rögtön visszahullnak rá. Tehát, hogyha olyan helyre megy, ahol nem illik, vagy oda ül be a padsorba, például a templomba, ahol a nők szoktak férfi létére, akkor kacagják. És ez szükség van egyfajta ilyen folyamatos önkorrekcióra, amiből egyfajta tanulás. És hogy ez a tanulás, ez egy idegen világban könnyebben működik, mint a sajátban. Tehát, hogy ott könnyebben elviseli a tévedését.
Ezért is járják sokan a Kalotaszeget, japánok, meg angolok például.
Hát igen, a turizmus ilyen szempontból valami rokonságot mutat ezzel a fajta különbségkeresésével. Annyi a lényeges különbség szerintem, hogy nem pusztán esztétikai élvezetből végül ilyen kutatást az ember. Tehát nem csak azért csinálja, hogy fényképelje legyen, és otthon majd elmesélhesse, hogy mi történt, hanem egyfajta megértést is keres. Tehát, hogy olyan fajta összefüggéseket, leírást gyártson, amit hát elvégre a társadalomtudományban valahol lehet hasznosítani.
És közben a munkája során megtanulta a románi nyelvet is, olvastam a névjegye, ezt árulja el az interneten.
Hát ez később történt egy kicsivel, tehát nem a legkezdet-kezdetén történt, és ez jó részt itt Kolozsváron, ugye Ilonka néni révén, akit sokan ismertek itt Lökötus Iriánál, Könycei Csillának volt a barátnője, kedvenc munkatársa, és ők, hát az ő élet történetét Csillaja egy könyvformában publikálta három nyelvén. Tehát Ilonka néni minden történet tulajdonképpen el tudott mesélni magyarul, románul és romani nyelven is. És amikor én a doktori dolgozathoz készültem adatokat gyűjteni, akkor tőle tanultam. Tehát, hogy leültünk, és a saját történetei révén én is próbáltam ebbe a világba valahogy belelátni. Nem úgy tanultam én, mint egy tankönyvből tanulja az ember, hanem a élő beszéden keresztül. Tehát ezért én nem mondanám azt, hogy a standard romani nyelvet azt mind az iskolai tantárgyat úgy megtanultam, hanem én inkább megtanultam beszélni azokkal, akik egyszerre tudják használni ezeket a nyelveket egymással, teverve is akár. Tehát, hogy tudnak egyaránt beszélni magyarul, románul és romani nyelven, és hogy ezek a beszédés módja számít ebben, ez a repertoár, amit az ember birtokol, hogy nem adják el, ezt így mondják át a magyarul.
Igen, nem lehet eladni.
Tehát, és nyilván a kutatásban ez azért egy előny, hogyha az ember olyan helyzetben van, amikor ezeket a nyelveket felvásztva hallja, akkor nagyjából érti, hogy miről van szó. Az, hogy én ilyen nagyobb beszédeket mondjak romani nyelven, azt arra nem vállalkozni.
Egy előadást nem szeretne tartani?
Nem, igen. Arra volt egy példa, hogy a gyülekezetben, pünkösdési gyülekezetben fel kellett szólalni. Mert ugye ez egy ilyen eléggé elterjedt gyakorlat, ugye a neoprotestáns gyülekezetekben mindenki beszél.
Mindenki prédikál.
Prédikálhat is akár, de amikor egy ideig jár az ember, akkor kíváncsivá válnak, hogy van-e valami mondani valója, és akkor ott volt példa, hogy kellett beszéljek. De nem, akkor inkább románul szólaltam. Amúgy a gyülekezetben a Biblia nyelve is leginkább a román, ezt használják többnyire, és ez nem jelent hátrányt, hogyha az ember románul beszél. De igen, tehát a személynek a bemutatása ezekben a közösségben az ugyanolyan fontos része, mint a maga az, hogy mit tud meg onnan. Tehát.
Apropó a Biblia, lefordították az Új Szövetséget romani nyelvre, standard romani nyelvre, és ez meg is kapható már valahol, tehát elérhető?
Igen. Ingyenesen terjesztik, van egy websájtja is, tehát a hátán egy ilyen egyszerű kóddal be lehet olvasni, akár egy mobiltelefonnal, és meg lehet hallgatni. Ez érdekes az egész folyamat, mert hát a Biblia fordítások az európai nyelvekben, a nemzeti nyelvekben is ilyen mérföldkövet szoktak jelenteni, vagy hát történetileg legalábbis ez volt a gyakorlat, amikor a német nyelvre fordította Luther a Bibliát, akkor az a nyelv változott, amire ő Biblia a magyarban is egy ilyen mérföldkőnek számít, és hát ez most a szemünk előtt zajlik itt gyakorlatilag, hogy a romani nyelv, ami ugye nyelvjárások formájában, változatos nyelvjárások formában él, most valahol van egy ilyen konvergencia, hogy több nyelvjárást ismerő, hát egy csoport fordítja a végső soron, akik keresik azt a közös, legkisebb közös többszörös, ugye, amit össze lehet rakni, és ez érthetővé válik több nyelvjárásnak a beszélője számára is. És hogy ezt nagyon szisztematikusan ki is próbálták, tesztelték. Tehát elmentek Bulgáriában, sőt olyan közösségben is, ahol nincs is nem ortodoxok, hanem muszlimok, és számukra is érthető volt ez a változat. Tehát ezért volt az érdekes, hogy hangzó formában ott lejátszották, és hogy értették a bibliai történeteket azok is, akik amúgy az iszlám hithez tartoznak, tehát nem idegen. És hát ez egy bizonyítéka annak is, hogy a romani nyelvnek azért van egy egységes alap szókincse, meg egy egységes szerkezete, amit gyakran elbagatelizálnak. Jó, hát nincs is tulajdonképpen egy romani nyelv, hanem nagyon mindenki átvesz, hogy össze kombinál valami zsargont, tehát ez abszolút nem így van. Tehát, hogy a romani az ugyan, hogy a többi európai nyelv is egy saját szerkezettel rendelkezik, ezt meg lehet tanulni. Nyilván a nyelvjárások azok azért olyan különbözőek egymástól, mert ez egy orális, szóbeliségben élő nyelv, és hogy nincsen írott hagyománya, vagy nagyon kevés az írott hagyománya, ami azt jelenti, hogy hát az utóbbi 100 évben azért vannak írók, költők, akik romani nyelven is írnak, és hogy ez már nem lehet eltekinteni, vagy ezt bagatelizálni, de az, hogy nincs egy iskola rendszer, nincs egy állami támogatás, vagy egy egyáltalán intézményi garancia arra, hogy a romanit azt megtanítsák a gyerekeknek, hanem mindez informálisan, a családokon keresztül, a közösségeken keresztül történik. Ez tulajdonképpen egyszerű példája annak, hogy annak ellenére, hogy nincs intézményi fenntartás ennek a nyelvnek, vagy nem volt, mert most már lehet, hogy lehet arról beszélni, hogy igen, most az iskolában tanítják. Ennek ellenére ez fönnmaradt, sőt, hát olyan időszak is volt, ugye, amikor tiltották a romani nyelvet. Tehát ez éppen a Erdélyben is így ahhoz a régióhoz tartozik, ami a Habsburg monarchiának a területe volt, és Mária Terézia vagy II. József idejében a felvilágosodás korban szerették volna a cigányokat asszimilálni. És ennek az egyik eszköze éppen a nyelvnek a tiltása volt, de ennek ellenére nem tűnt el ez a nyelv.
Igen, azt mondjuk, hogy az iskola mennyire fontos az oktatás abban, hogy megtartsuk az identitásunkat. Nagy dolog, hogy a romák megtartották a nyelvüket, annak ellenére is, hogy most nincsenek roma iskolák, tehát a romani nyelvet gondolom lehet tanulni heti 2 órában, vagy nem tudom, hogy hogy van. Hogy van most itt nálunk?
Romániában az anyanyelv oktatás az törvényileg van szabályozva, és olyan nyelv, aminek a teljes kurikulum, tehát a minden tantárgyat, minden órát meg lehet tartani, egy nyelven 2 van, az egyik az a német nyelv, tehát vannak német nyelvű teljes képzések, tehát a matematikától, biológiát, mindent németül lehet tanulni, és a magyar. Tehát ez a 2 nyelv, aminek a teljes tanrendje működik iskolai szinten. Az összes többi kisebbségi nyelv az anyanyelvként van tanítva, ami azt jelenti, hogy heti 4 óra. És hogy a szülő kéri, akkor az iskolában a román nyelvű alapképzés mellett lehet kérni, hogy legyen hetente. Tehát nagyjából naponta 1 órát lehet tanulni, ami beláthatja akár, hogyha heti 4 órában tanulja a nyelvet, akkor az nem fogja megtanulni. Ez nem az óraszám, vagy nem az meg lehet tanulni. Tehát Székelyföldön a román több órában tanítják, és így is nagy problémák vannak. Pedig a nyelvi környezet, ugye az a média, meg az ország nyelve, hivatalos nyelv, az azt jelenteni, hogy ott nagyobb érdekek kötődnek hozzá, hogy az ember megtanulja. Tehát a romani továbbra is a családok, közösségek, az élő emberi kapcsolatok révén maradt fenn, és termelődik újra, mint ahogy a kultúrának ez a természete is. Tehát a magyar nyelv sem azért marad meg, mert iskolában megtanuljuk, hanem azért, mert a családokban átadódik, és az ember bele nevelkedik. Nyilván nem csökkenteni, vagy minimalizálni akarom az iskolai
Említette, hogy a Bibliát meg lehet hallgatni az interneten, cigány nyelven, romani nyelven. Tehát akkor inkább hangos könyv formájában elérhető?
Van nyomtatott formája. Itt egy plusz akadály vagy probléma jelenik meg, mert hogy nyilván a nyelvnek az alaptermészete, minden nyelvnek az alaptermészete egy hangzó, beszélt formában létezik. Amikor leírjuk, akkor az tulajdonképpen a nyelvnek csak egy reprezentációja, egy képe, és hogy a leírásnak a módja az változatos. Tehát egy nyelvet le lehet írni többféleképpen, mint ahogy például a román nyelvet sokáig a cirill betűkkel írták, amikor átértek a latin ABC-re. Hát így a romani nyelv is talán először cirill betűkkel volt írva, ez a sztálini időkben, a 30-as években, 1930-as években kezdték írni. Volt egy ilyen periódus, amikor a sztálini kisebbségpolitikának része volt, hogy a szovjet rendszerben minden ilyen kisebbségnek írott irodalmat is létrehoztak. Később nyilván Európában több helyen latin betűvel is kezdtek romani szövegeket írni, és már olyan értem, hogy nagyobb mennyiségben, mert hogy korábban ilyen szólisták, meg jegyzékek vagy szótárak, azok már léteztek a 18. század óta, tehát amióta van a romani nyelv iránti érdeklődés, azóta ez létezik. De hogy röviden fogjam az egész nagy történetét, itt azt jelenti, hogy minden ország, aminek a területén élnek kisebbségek, különböző helyesírást használ. Tehát, hogyha Magyarországon a cseh betűt CS-sel jelölik, ezt a csehek másként írják, a C-föli kalapot rajzolnak. És a romani nyelvnek az írása az nagyon sokféle. Annak ellenére, hogy esetleg a beszéd az eléggé hasonlít, a helyesírás az nagyon eltérő. És hát az a standard romani, amit Romániában az iskola rendszer bevezetett és tanítják, és ez a Bibliának a helyesírása is most ennek a változatnak, amiről beszélünk, ez senkinek nem a hivatalos helyesírásához nem hasonlít. Például nem lehet a román helyesírás szerint olvasni ezt, hanem ez egy saját szkriptje van. Vannak benne olyan jelek, fonetikus jelek, amelyek tehát meg is nehezíti valahol az olvasást. És ezért könnyebb, hogyha a hangzó formát mutat meg valaki esetleg egy más nyelvjárás, vagy más helyesírással írt országban, tehát hogy a cseheknél, vagy a szlovák, vagy éppen a Balkánon beszéltünk, hogy Szerbiába, illetve Horvátországban máshol, mert akkor ezek a helyesírásbeli, vagy a hangjelölési problémák, ezek elég egyszerűen irrelevánsak, eltűnnek, tehát akkor a beszédre figyel az ember, és ez a lényege ennek a gyakorlatnak, hogy minél inkább megérthetővé váljon, mert ugye az volna a célja ezeknek a szövegeknek, hogy a szertartásokon is használják, tehát a templomban.
És akkor csak az Új Szövetség elérhető romániában?
Az apostolok cselekedetei, meg az Új Szövetség. Van több ilyen bibliafordítási projekt létezik, tehát ez már egy jó ideje folyik. Ez most egy fontos lépcsőfok olyan szempontból, hogy egy ilyen bizottság összeállt, hogy a standard romani nyelven ezt publikálták, megvan. Tehát két evangélium és az apostolok cselekedetei egy kötetben megjelent ezt. A kisebbségkutatók is megkapta, a fordítók azok ingyenesen hozzáférhetővé teszik, tehát ajándékba adják ezt a Bibliát. Kereskedelmi forgalomban nem beillesztik.
És ha valaki hozzá szeretne jutni, mondjuk az interneten meghallgatni, milyen honlapon kell keresse, vagy csak beírja, hogy...
Hát beírja ezt, hogy a rádióban ezt egy kicsit nehéz átküldeni, vagy bemondani egy ilyen internetes címet, de most én utána nézem is itt a polcomon azt a Bibliát. Tehát ez a lényege, hogy a standard romani nyelvű Bibliára rákeres valaki.
És beírjuk ezt a szöveget, és...
Igen, meg is találtam, itt van a könyv. Annak a hátulján itt írja, úgy van, hogy bibliá-romani.ro.
Na ezt jó tudni, mert lehet, hogy vannak érdeklődők, akik szeretnének rákeresni.
Igen, és hogy a kiadót azt úgy hívják, hogy WYCLIFF, tehát Wycliffe Románia. Ez egy ilyen interkonfessionális társaság, azt hiszem, hogy több felekezetnek az együttműködésével történik. Tehát
egy ilyen egész nagy csapat fordította.
Igen, a fordítók azok többen vannak, akik részben különböző dialektusokat beszélnek, részben pedig az írás, az átírással kapcsolatos szakértők.
Beszéltünk arról, hogy az iskolában, hogyha a szülő kéri, akkor lehetőséget adnak arra, hogy a gyereke tanulhasson romani nyelven, cigányul, de mi történik akkor, ha egy felnőtt szeretne megtanulni? Mert láttam, van nagyon sok kezdeményezés, vagyis nem nagyon sok, pár kezdeményezés Magyarországon, hogy ilyen vicces formában, vagy ilyen kis jópofa videókban próbálnak egy pár kifejezést megtanítani az embereknek, de igazán nincs ilyen, tehát nincs ilyen a Google fordítóban se.
De igen, van most már.
A Google fordítóban van már, de nincs már például van. A Duolingo-nál, nem, hát ez az opció kérdés, nem elérhető.
A Duolingo az egy üzleti vállalkozás, azt valaki meg kell csinálja. Gondolom, hogy nem látott ebben üzletet még maga az applikáció, de én nem gondolom, hogy nem volnának érdeklődők. Tehát az a kérdés, tehát két szempontból lehet megkérdezni, egyrészt a kereslet szempontjából lehet, másrészt az ajánlat, tehát hogy ha meg akar tanulni valaki, tehát van egy kereslet, akkor ő meg tud tanulni, én azt gondolom. Tehát a legegyszerűbb módja nyilván az, hogyha ha talál magának egy olyan anyanyelvi beszélőt, aki hajlandó őt tanítani, és úgy megtanul. Tehát ez lehet. Ha intézményes formára gondolunk azt, hogy intézményes átadásra, az nyilván egy kicsit bonyolultabb, mert nincsenek nyelviskolák. Tehát én nem tudtam, hogy nincs olyan intézményes nyelvképzés, ahol be tud iratkozni Romániában, és akkor ott megtanulja. Van egyetemi szinten oktatás, Bukarestben van egy idegen nyelvi tanszéken. Azt mondja, hogy a hungarológia és a roma nyelv éppen egy helyen is van, a bölcsészkaron. Tehát ott lehet tanulni, ott lehet nyelvtanári képzettséget szerezni, ott már lehet az iskolai rendszerben tanítani, de nyilván, hogy ez a standard romani nyelvet jelenti, és hogyha valakinek nincsen alap, tehát hogy nem tanult a gyermekkora óta, vagy nem tanult az életben, és ott tanulja meg, akkor ez csak egy nagyon vázlatos szintű dolog. Igazából elmélyíteni mindenképpen a közösséggel együtt lehet.
Mint minden tehát, nyelvet.
Hát igen, igen. Tehát ez teljesen hasonló a helyzete más nyelvekhez, azzal a fontos különbségtevéssel, hogy nincs nemzeti támogatottsága. Tehát, hogy a romani, mivel a cigánságnak nincs országa, egyetlen országban sem számít nemzeti nyelvnek.
És ez egy nagy hátrány.
Hát ez egy nagy hátrány, igen. Viszont a nyelvek többsége ilyen, hogyha belegondolunk a világon, több ezer nyelv létezik, és hát nincs is annyi ország, ahány nyelv van. Tehát, hogy Indiában önmagában egy szubkontinens több száz nyelvet beszélnek. Tehát nagyon sok a hagyományos értelemben, tehát klasszikus antropológiai szempontból a nemzeti nyelvek, vagy azok az egynyelvűség kivétel. Tehát az, hogy olyan emberek léteznek, akik egyetlen nyelven beszélnek, ez egy újkori fejlemény. Tehát hagyományosan, kivéve a nagyon elszigetelt szigeten lakók, akik ugye önmagukban egy nyelvet beszéltek, ez kivételes volt, hogy egy nyelven beszél valaki. Tehát, hogyha Erdélyben hagyományosan visszagondol, akkor legalább két-három nyelvet mindenki, egy legegyszerűbb falusi ember is, aki mezőgazdasággal foglalkozott, nem kellett magas képzettségű legyen, mindenképp tudott két-három nyelven.
Tehát, főleg, aki olyan kereskedett is, mert nagyon fontos volt, hogy el tudja adni a termékét.
Nyilván, tehát itt a történelem során, amikor egy birodalmi történelemről lehet beszélni, a német az egy ilyen közvetítő nyelvként is működött, magas kultúrához való hozzáférés eszköze volt, a magyar szintén elég nagy hagyománya rendelkezik, a románnak is fontos ilyen hagyománya vannak. A romani az egy mostoha sorsú nyelv ilyen szempontból, mert az írott hagyománya az nem olyan nagy múltra tekint vissza, de a lehetőség ebben a nyelven pont annyi, a más nyelvekben, és az, hogy egy ilyen eléggé szemléletes példa, hogy mi egy különbség egy nemzeti nyelv és vagy egy nyelv és egy dialektus között általában, még maguk a nyelvészek is azt mondják, hogy nem lehet ezt a maga struktúrából megmondani. Az egyedüli különbség, hogy az egyik mögött ott áll egy hadsereg. Tehát, hogy az erőszak. Hogy van egy központosított álom, ami tulajdonképpen tanítja, ha nem még esetleg kényszeríti is a népességet, hogy azon a nyelven megtanuljon. Tehát ez a nemzeti nyelveknek a történeti magyarázata.
Ezt úgy értsük, hogy mindahogy van a németben a Hochdeutsch, és akkor a többi dialektus, és van, akik nehezen értik meg egymást, hogyha csak dialektusban beszélnek.
Hát Vannak, és hát a maga a germán nyelvcsalád, ugye, a német, annak is vannak szélei, tehát a hollandokkal is, vagy a rokon nyelvekkel a német valahol érintkezik, tehát ezt külön nyelvnek tekintjük ma, de van, hogy a közös gyökerre mennek vissza. A romani ilyen szempontból kivételes, mert egy indoária nyelv, tehát sem a latin nyelvcsaládhoz, sem a finugor nyelvcsaládhoz, sem a germánhoz, sem a szlávhoz nem tartozik. Tehát mivel hogy a romák ősei Indiából indultak el, és az alapja az indoária nyelvcsalád, egy új ind nyelv, a legközelebbi rokonai Indiában vannak, vagy hát Ázsiában talán a domári egy olyan nyelv, ami egy másik ilyen indián kívül fennmaradt, de indoária nyelvcsaládnak a egyik képviselője. A hatása a nyelvben több más nyelvnek is látszik. Nyilvánvaló a görög legdominánsabban, nem az új görög, hanem a bizánci birodalomnak a koiné görög változata, ami szintén kereskedő nyelvként fungált a különböző anyanyelvű csoportok között, de a iráni, örmény, tehát a perzsa nyelv. Nagyon sok nyelvnek a nyomai látszanak a szókincsén a romaninak, és a struktúrája az még mindig ez a régi indiai örökség.
Most végezetül még csak annyit, hogy említette itt Lakatus Ilyánát, Ilonka nénit, akiről nyilván Köncei Csilla sokkal többet fog majd mesélni, reméljük, hogy ő is vállal majd egy interjút, de egy pár szóban meséljen róla, megismerte, hiszen tőle tanulta meg a nyelvet.
Ilonka néni egy nagyon tehetséges cigányasszony volt, ilyen előadó művészeti tehetségei, meg mesélői tehetsége, meg minden ilyen szempontból nagy szeretettel emlékszünk rá, nemrég halt meg 90 éves korában, és egy mérai cigáncsaládból származott, de Kolozsváron élt az élete jó részét. Itt több embernek segített romani nyelvet megtanulni, tehát nem csak Csillának, meg nekem, hanem még vannak barátaink, akik vele tanulták a nyelvet, meg a tranzit alapítvány körül ilyen különböző színházi projektekbe vett részt, illetve a interkulturális óvoda projektben is, amikor a különböző etnikumú gyermekek együtt játszanak, tanulnak, tehát itt voltak románok, magyarok, romák közösen. Ilyen szempontból egy ilyen nagyon többkultúrájú közösségnek volt a tagja, tehát át tudott könnyen járni keresztül, kassul ezeken a nyelvi határokon, meg a kulturális különbségeket, azokat nagyon jól érezte. Amúgy a egész életében úgy élt, mint ahogy a roma nők élnek, tehát nem azt jelenti, hogy elhagyta volna a saját hagyományát és a saját családját, tehát hogy folyamatosan egy ilyen nagy családi szerkezetben élte az életét. A kijárás az nyilván azt jelentette, hogy úgy kapcsolatot tartott a más etnikumokkal, ami szintén természetes ebben a világban, tehát a kolozsvári kontextusban, meg hát a kalotaszegi kontextusban itt mindenképpen több nyelvűség és a több etnikummal való kapcsolattartás az természetes. Tehát hogyha arra gondolunk, hogy egy roma zenész az el tud muzsikálni egy román lakodalmat vagy keresztelőt, ugyanúgy, mint egy magyarnak a keresztelőt vagy lakodalmat, de hogyha arról van szó a saját közösségében, nyilván a romáknak is. Tehát ezek a kulturális készségek vagy skillek, ezek ott vannak minden jó muzsikusnak az újabb egyében.
Igen, sőt, régen nem is voltak csak cigányzenészek, tehát ezekben a falusi mulatságokban nem voltak magyar nemzetiségű zenészek.
Hát igen, ez egy érdekes történet, hát sokan ugye egzotizálják, vagy hát egy pozitív előítélet valahol az, hogy a romák azok ennyire muzikálisak, valóban tényleg tehetséges zenészek vannak a romák körében. Az, hogy miért alakult úgy, hogy a zene szolgáltatás az a romák kezében van, ez egy történeti kutatásnak a tárgya, de például van olyan kutató, aki azt magyarázza, hogy a paraszti kultúrában, ugye ahol a földművesség és a mezőgazdaság, a földel való izzadságos munka számít munkának, a zenélés az tulajdonképpen egy nem számít munkának, és ezért hát a családok, a gyerekeiket, meg ha valaki komoly munkát akar végezni, akkor inkább nem tanácsolják, hogy zenével foglalkozzon. Ez teljesen másként van a zenész családokban, nyilván a roma közösségben. Ott munkának számít a muzsikálás, és valóban ezt most a magas kultúra szempontjából is munkának tekintjük a zenélést, tehát ha valaki a filharmóniában vagy az operában zenél, akkor az persze mértékig munka, sőt művészet.
Igen.
És ez a megítélése a paraszti etosz szempontjából, hogy a zene az nem munka, ez tulajdonképpen zárta el sok esetben a paraszti közösségeket attól, hogy zenészek legyenek. Azon túl nyilván a romák körében ez egy szociális mobilitásnak is a csatornája, tehát a zenész családokból nagyon sokan középosztály vagy hát magasabb társadalmi osztályba integrálódtak, vagy vegyes házasságban éltek, és hogy ez idő folyamán az asszimilációt is jelentette, tehát hogy elhagyták a közösséget azok, akik nagyon sikeresek voltak, de még mindig volt elég számottevő zenész, aki a közösségben élt, és az életformát, meg a nyelvet, meg a kultúrát, azt továbbadta. Ennek ellenére tudott olyan kulturális termékeket előállítani, előadni, amit a többségi társadalom jó szívvel fogadott és hallgatta, vagy mulatott erre a muzsikára.
Nagyon szívesen hallgatnám önt még egy órán keresztül, de sajnos a műsoridőnk lassan lejárt. Ígérje meg nekünk, hogy még vállal itt interjút ebben a műsorban, és kérdezhetjük még a közeljövőben is.
Nagyon szívesen, bármikor, hogyha időt találunk, még beszélhetünk.